Ez itt a Pozsonyi Podcast 27. adása, én Szalai Zoltán vagyok, üdvözlöm hallgatóinkat. Áttetsző viszonyok címmel jelent meg 2020-ban Krusovszky Dénes, költő, prózaíró, kritikus, műfordító legutóbbi verses kötete. Több kritikusa is kiemelte, hogy a versek jelentős részben megfigyelésekre épülnek. Demény Péter egy szürkületi hideg világként írja le a könyv közegét. Krusovszky Dénes költőként vált ismerté, vagy néhány éve az Akik már nem leszünk sosem című regényével aratott zajos sikert az olvasók és a kritikusok körében is. Irodalomról, közéletről és kultúrpolitikáról lesz szó mai adásunkban. Üdvözlöm Krusovszky Dénest, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm, hogy itt lehetek.
Úgy beszéltük meg, hogy a beszélgetést egy felolvasással kezdenénk, úgyhogy megkérnélek, hogy az áttetsző viszonyok nyitó versét olvast fel nekünk.
Jó. A te partod felé. Ott ülnek mind, a sivatagból kiűzöttek, a romos házak alól előmászók, a holdat vonyítva ugatók, a cserzővargák, a fenőkő árusok, a megjavult gyilkosok, és azok is, akik csak feledékenyek. Ott ül az összes állat, de Noé nincs sehol. Vagy csak rá sem ismerünk már. Ott ülnek a megtűrtek, és azok is, akik megtűrik őket. De ott vannak ők is, akik senkinek nem kellettek, meg akiknek nem kell senki. Valahol mind ott lapulnak, és ott ülnek a pederaszták, a gerontofilok, a szodomiták, és az összes többi szerelmes is. A jövőbe látók és a múltba révedők, a képrombolók és a képmutatók. Ott ül az összes hagyományőrző, az összes nyelvápoló, meg az összes testnevelő tanár. Ott ülnek, akik szépek voltak, és azok is, akik szépek lehettek volna. Ott ülnek, akik előre tudták, és azok is, akik még mindig nem értik. A fiatal csibészek, meg a véngecik. A tüdővészesek és a torokgyíkosok. Az oltáspártiak és az oltás ellenesek. A klímaszorongók és a klímatagadók. Az újpestiek meg a fradisták. Ott ülnek a nagycsaládosok meg az egykézők. A természetes és a mesterséges kopaszok. A hájfejűek meg a csontkollekciók, akik nemrég másztak le a fáról, és akik még mindig odafent vannak. A reménykedők és az elkeseredettek. A hátsó szándékúak és az ügyeskedők, meg akiknek az egész már tök mindegy. Ott ülnek mind, a sötét bárka aljában kuporogva, és megállíthatatlanul közelítenek a te partod felé.
Ez volt tehát az áttetsző viszonyok című kötet nyitó verse. Ugye ez a kötet tavasz vége felé jelent meg a Magvető kiadó gondozásában. Már ebben a nyitó versben is hallhattunk olyan utalást, amiből mintha a világjárvány köszönne vissza. Került olyan vers bele ebbe a kötetbe, amelyet már konkrétan a járvány idején írtál, amit a járvány inspirált?
Nem, egyébként az az érdekes, hogy nem. Most, ahogy újraolvastam ezt a verset, és akkor mondjuk benne van, hogy az oltáspártiak és az oltás ellenesek, ez még nem a Covid vakcinára vonatkozott, hanem úgy általában az oltásokra, de valami furcsa módon több olyan vers is van a kötetben, meg úgy egyáltalán a hangulatában is van valami, amire sokan szokták kérdezni, hogy ez már a járvány helyzettel, meg ezzel az egész karantén világgal együtt került be a kötetbe, de érdekes módon nem, hanem valahogyan ez a versek és a kor hangulat így hirtelen egymásra találtak. Én ezt a kötetet nagyjából 19 végén fejeztem be, tehát a kéziratot, és az évelején adtam le a kiadónak, és márciusban, amikor ugye ezek a nagy lezárások elkezdődtek, akkor gyakorlatilag már ez egy megszerkesztett kötet volt, és utána került a nyomdába. Tehát minden, ami a vírusra utalhat, az a vírus előtti világból származik, még csak valahogy úgy tűnik, hogy a tapasztalataink között, vagy a félelmeink között ott volt sok minden abból, ami aztán a vírushelyzet megjelenésével valósággá is vált. Erről a kötet szerkesztőjével, Turi Tímeával beszélgettünk is többször, hogy és ez a fülszövegben is szerepel, hogy olyan, mintha ilyen álomszerű, szürreális versek lennének, csak közben a valóság is ilyen szürreálissá változott, úgyhogy mire megjelent a kötet, addigra egy ilyen realisztikus líra lett belőle, de egyébként, amikor írtam, akkor még egy abszolút szürreális dolognak tűnt. Úgyhogy hát ez az érdekessége, hogy utolérte ezt a hangulatot, vagy utolérték a versek ezt a hangulatot. Ráadásul még ami még ehhez tartozik, vagy ami ezt még nyomatékosítja talán, hogy egyébként ez egy könyvheti könyv lett volna, de ugye tavaly elmaradt a könyvfesztivál is már tavasszal, aztán elmaradt a könyvhét, aztán a könyvhét átkerült őszre, de aztán elmaradt az őszi könyvhét is. Most a legutóbbi hír a magyar könyves szakmából, hogy megint elmaradt a könyvfesztivál, tehát hogy valahogyan egy olyan világba érkezett bele ez a kötet, amikor nem csak szürreálissá vált, de olyan virtuálissá is vált minden, és a kötet bemutatója is online történt, és én gyakorlatilag, amióta ez a könyv megjelent, egyetlen egy alkalmam volt, hogy élőben tartsunk könyvbemutatót, nyár végén Pécsen, de ezt leszámítva minden más már ebben a szürreális körítésben zajlott körülötte.
Irodalmilag egyébként mennyire inspiráló számodra ez az új világhelyzet, amit a világjárvány hozott?
Egyébként eléggé, szóval, hogy ez biztos, azt gondolom, hogy így a következő években majd sok olyan könyv fog megjelenni, ami tematizálja ezt a dolgot. Persze gyorsabb reagálású írók már most is reagáltak erre, vagy nem tudom, ez a Zadie Smith nevű angol nagyon jó írónő, akinek már egy egész karantén esszék kötete jelent meg, de már nyáron, tehát hogy ő nagyon gyorsan elkezdte feldolgozni ezt az ügyet, de talán a H. Nagy Péternek ilyen tanulmánykötete is jelent meg, ami valahogyan ezt a vírus helyzetet ilyen elméleti szempontból közelíti meg. De hát szerintem a szép irodalomban is ezek fel fognak bukkanni. Hát azért ez egy nagyon erős tapasztalat. Én mondjuk nagyon várom, hogy ebből ki lehessen lépni, és közben meg írói anyagként azért nagyon hálás, hogy is nagyon sok mindent fel lehet ebből használni, akár az elidegenedéssel kapcsolatban a társadalomnak a fura atomizáltsága, az úgy hirtelen nagyon megjelent. Az esélyegyenlőtlenség nagyon látványossá vált, mondjuk, hogyha csak az oktatásra gondolunk, hogy egyszer csak virtuális térbe kerül az oktatás, és kiderül, hogy a leszakadó rétegek, amik Magyarországon és Szlovákiában is nem kis rétegét jelentik a társadalomnak, azok nem tudnak ugyanakkora eséllyel részt venni az oktatásban, mert nincs számítógépük, vagy internet kapcsolat, nem tudom, hogy egy csomó olyan problémára hívta fel a figyelmet, ami akár írói szempontból, vagy hát magánemberi szempontból is nagyon fontos tapasztalat, és nagyon kiózanító is. Szóval ennek a feldolgozása gondolom el fog tartani még egy ideig, és biztos, hogy ez az irodalomban is nyomot fog hagyni.
Aznék még egy idézetet a kötetből, az Ősz van de című versből. Nem törik szét semmi, mert már minden felpuhult, és most unottan cuppogunk ebben a nosztalgikus ragacsban. Így hangzik ez a néhány sor, amiket én valamiféle ilyen ironikus, rezignált generációs vallomásként olvastam. Mennyire szántad ezt egy ilyen generációs jellegűnek, ezt a kötetet, és akár egy ilyen korszak lenyomatnak?
Nem kerestem különösebben az ilyen témákat. Tehát, hogy ami generációs témának, vagy amit annak szoktak nevezni, ezt nem kifejezetten kerestem, de hogyha ezek felbukkantak, akkor nem is kezdtem el őket kiírtani a könyvből. Tehát, hogy inkább azt szerettem volna, amit úgy egy ideje gyakorlatilag mindenféle írással kapcsolatban, a sajátjaimmal, meg másokkal, mások írásaival kapcsolatban is keresni szoktam, hogy annak a kornak a lenyomata, amiben ezek az írások létrejöttek, hogyan kerül bele. Ennek nagyon sok módja van nyilván. A generációs narratíva egy ilyen módja, de sok más módon is bekerülhet, és akkor hogy azt gondoltam, hogy ezek a versek a maguk kicsit tényleg ilyen szürreáliába emelt beszédmódjával mégiscsak arra a valóságra fognak reflektálni, amiben létrejöttek, vagy arra azokra az élethelyzetekre. És hát ez, nem tudom, erre szoktak ilyen félig meddig alkalmazható fogalmak lenni, hogy ez nem közéleti líra, hanem közérzeti, meg tudod, ezeket szokták mondani, hogy nem generációs, hanem inkább ilyen valami tágabb, tehát hogy nem egy generáció, hanem a generációtól függetlenül az adott pillanatban benne lévő embernek a tapasztalata érdekel. Ez a prózánál is ez van, meg valamilyen módon a verseknél is mondom, egy kicsit elemeltebb, vagy absztraktabb formában, de a verseknél is ez foglalkoztatott.
Egy másik hangsúlyos elem a kötetben még az ember és a természet viszonya, ami egyébként így az utóbbi időknek a magyar költészeti termésében elég jellemzővé kezd válni, elég így csak néhány tavalyi egyéb verses kötetet is megnézni, akár Áfra Jánosnak is jelent meg egy hasonló kötete, vagy Mellár Dávidnak az első verses kötete, ezek is pontolgatták ezt a témát. Miért tartottad fontosnak ezt a témát beemelni a versekbe?
Mindjárt mondom, csak még előtt azt akartam mondani, hogy egyébként ez az ironikus részlet, amit felolvast, ez picit a Adira is akart utalni, tehát ez a minden egész eltörött helyett az, hogy igazából minden felpuhult, nincsenek nagy törések, nincs olyan katartikus, vagy ilyen negatív katartikus tapasztalat, mint amit mondjuk az Adi generációja átélt, akár többszörösen is. Ez a vírus sem ilyen. Tehát, hogy ennek van egy ilyen, nyilván van egy erős negativitás ennek az egész vírus helyzetnek, de nincsen benne, de nem nagyon katartikus. Tehát, hogy nekem ilyen szempontból beleillik abba, ha már itt tartunk, generációs vagy korszak élménybe, amiben egyébként is benne voltunk, hogy olyan, mintha minden így haladna valahogyan, de mintha mégis nem történné meg semmi. Ezt a regény megjelenése volt sok ilyen beszélgetés, ami erről szólt, vagy ami valahogy erre futott ki, hogy milyen az a próza, ami mondjuk a 21. század első évtizedeinek a világát próbálná valahogyan ábrázolni, milyen útjai lehetnek annak egyáltalán, hogy regényszerű ez a korszak, amiben élünk, és akkor ez egy ilyen elég tartós vita volt, nem csak az én könyvem kapcsán, hanem úgy általában a magyar irodalomban, és nem csak a magyarban, tehát hogyha jól látom, akkor ez egy általános probléma, hogy mennyire vannak nagy történetei ennek a korszaknak, azok hogyan ragadhatók, hogy mi a nagy történet, ilyen béke időszakban élünk, miközben nagyon erős a krízis tudat, és akkor így ez a kettő hogyan működik együtt, vagy hogyan fér meg az ember fejében egyszerre, hogy van valami fajta társadalmi, még itt Kelet-Európában is van egyfajta ilyen társadalmi biztonság, vagy szóval így azért nagyon sok probléma van, de nem olyanok a problémáink, mint a nagyszüleink generációjának, vagy az Adi generációjának, ha már ezt említettük. És éppen ezért a nagy katarzisok sem olyan egyértelműek, mint a korábbi generációknál, de mégiscsak valami van. És például ez a krízis tudatunk is, ami így a 21. század elejének egy ilyen fontos hangulati eleme, hogy folyamatosan ilyen válságokról beszélünk, és társadalmi, meg művészeti, meg a ugye ez a földnek a válság, és akkor itt jön be ez a természeti téma is, hogy amikor ezek a versek születtek mondjuk, vagy egy részük, akkor a fő társadalmi diskurzus, vagy a fő válság diskurzus, az még nem a vírus volt, hanem a klímaváltozás. Itt ebben a nyitóversben is benne volt egy kicsit ez a klímaszorongás, meg klímaszkepticizmus, és akkor a kettő együtt van jelen. Ez a klímaválság is olyan, amiről ha hiszünk benne is, és miért ne hinnénk egyébként, mert látjuk is valamilyen módon, de hogy ez nem egy olyan dolog, amit úgy megtapasztal az ember a saját bőrén, hanem inkább egy ilyen elméleti kérdés, hogy mi lesz a jövőben, nem tudom, felmelegedés, kipusztulás, stb. De hogy ezek így gyakorlatilag nem történnek meg.
Mégis arról van szó, hogy éppen azért fordulnak mondjuk e felé, a téma felé a szerzők is, mert ettől várnak valamiféle olyan katartikus élményt, amiről beszélsz, hogy ami hiányzik?
Hát egyfelől biztosan, és van ennek irodalma, meg ennek, mondjuk ennek a klíma problémának, és egyáltalán annak, hogy az ember és a környezet viszonya az milyen helyzetben van itt a 21. század elején, annak kifejezetten erős irodalmi lenyomata van. Itt szoktunk beszélni antropocén irodalomról, mondjuk, ami akár a költészetben is egy erős hullám, a német líra felől érkezett mondjuk a magyar költészeti diskurzusba elég erőteljesen, és most azt látom, hogy a fiatalabb költőknél, mondjuk az én generációnál és a még fiatalabbaknál ez egy ilyen fontos téma lett, tehát hogy az ember és a világ olyan fajta viszonya, amire az emberi társadalom az ilyen negatívan is rányomja a bélyegét, tehát hogy ez egy ilyen nagyon ambivalens, vagy egyértelműen negatív viszonnyá vált, ez erősen megjelenik az irodalomban. Szerintem vannak olyan szerzők, akiknél ez programszerűbb. Én azt gondolom, hogy nálam inkább valami fajta távolságtartása van ez kezelve, vagy ilyen kívülről nézve, mert én azt vettem észre magamon, hogy persze érdekelnek ezek a nagy témák, a klímaváltozás, meg a nem tudom én micsoda, de ennél magánál a témánál jobban érdekel, hogy hogyan reagál erre a társadalom, vagy hogy hogyan reagálnak az emberek, és akkor én szerintem az én verseimben nem közvetlenül az a probléma jelenik meg, hogy van egyfajta ilyen természeti fenyegetettség, amit mondjuk most klímaváltozásnak nevezünk, vagy hogy az ember fenyegeti a természetet, és a természet visszafenyeget, hanem inkább az van, hogy ennek a lenyomatai érdekelnek, amiket az emberek közérzetén, meg az emberek egymáshoz való viszonyán észre lehet venni.
A 2018-as regényed, az Akik már nem leszünk sosem, ezt is sokan nemzedéki regényként kezelték, és hát sok közéleti utalás is szerepelt ebben a regényben, ha bár közéleti regénynek nem biztos, hogy nevezhető. Nem tartottál attól, hogy ez a közéleti utalások és ez a közéleti megközelítés el fogja nyomni az irodalmi jelentését a szövegnek, és most így utólag visszatekintve mennyire sikerült ezt meggátolni?
Nem tartottam ettől. Itt is volt egy ilyen, ugyanaz az alap kérdés, mint amit az előbb próbáltam valahogyan felvetni, hogy a saját korunkhoz való viszony, vagy az arról való beszéd lehetősége, az így nagyon érdekelt, és akkor hát be kell vállalni nyilván valami fajta kockázatokat, hogy mennyi ilyen valóságelemet teszünk bele. Én például ezt tehát hogy a generációs beszédmódot, azt egyfelől ilyen alapértelmezetnek vettem, mert hogy a főszereplő karaktere az nagyon erősen behozza ezt, meg az ő háttértörténete, meg viszonyai. Viszont nagyon szerettem volna, hogyha ez egy picit meg megnyílik valahol, tehát hogy nem egy ilyen egyöntetű generációs narratíva fogja kitölteni az egész regénynek a terét, hanem hogy ebben legyenek másfajta elemek, tehát hogy egy picit ilyen hibridebb struktúrája legyen a könyvnek, tehát hogy a generációs, mondjuk van egy ilyen kortárs szár, vagy egy ilyen kvázi kortárs szár benne, ami 2013-ban és 2017-ben játszódik, és hogy az legyen az, ami mondjuk, amiben ez a generációs problematika felmerül, de amellett legyen benne valami más, ami ezt kiegészíti. És akkor bekerült mondjuk egy ilyen betét rész, ami egy 80-as évekbeli történet, amiben ráadásul egy 50-es évekbeli történet is felmerül, illetve a könyvnek van egy ilyen prológus-szerű rövid első fejezete, ami a 90-es évek elején játszódik, egy ilyen teljesen más helyen, mint ahol a könyv többi része, szóval hogy ez egy kicsit így legyen kinyitva, ez a generációs narratíva más irányokba is. De persze fontos volt, ugyanakkor nem azt szerettem volna, hogy egy picit a generációs regény elkezd ilyen, hát igen, ilyen társadalmi regényként működni, tehát hogy azért legyen benne politika, legyen ennek tétje, hogy milyen politika van benne. A generációs regényeknek egy csomó olyan elem szokott lenni alapvetően, amit nem magyaráz el a könyv, nincsen kontextualizálva különösebben, mert éppen az a lényege, hogy a generációs nézőpont felül ezek önmagukban értelmesek, vagy önmagukban megálló ilyen tudáselemek. Tehát, hogy egy ilyen kortárs generációs regényben így elkezded azt magyarázni, hogy nem tudom én, melyik együttes, ami ekkor meg ekkor alapult, miközben mindenki tudja, hogy mi az az együttes, az béna, tehát ezt egy generációs regényben nem lehet. Én meg azt a helyzetet kerestem, hogy azt az utat, amiben olyan elemek kerülnek be, amiknek nem csak önértéke van, hanem amik egy kicsit ilyen tágabb kontextusban értelmezhetőek, vagy maga a könyv adja meg ezeknek a kontextusát, tehát hogy ön a könyvön belül legyen ezeknek funkciója, és ne hagyatkozzon arra, hogy ezt az olvasó úgyis ismeri. Aztán majd kiderül, hogy majd, hogyha nem tudom, 10 évvel később valaki elolvas, hogy ez működött-e vagy nem. Egyelőre én úgy láttam, hogy ez valamilyen módon működött, legalábbis a visszajelzések, mint hogyha erre utaltak volna egyrészt. Másrészt meg úgy tűnt, hogy a politikum is működik benne, mert nagyon sokfajta reakció érkezett rá, ami azt jelenti, hogy vagy a számomra legalábbis, mint hogyha azt bizonyította volna, hogy van tétje annak, ami elhangzik a könyvben. Tehát, hogy itt azért vannak erősebb politikai állítások, ha nem is az enyémek feltétlenül, hanem a regény szereplőjé, persze, mert ez egy regény, szóval azért így hangsúlyozni kell, hogy ez egy fikciós mű, de hát azért mégis ezek kifejtett politikai dolgok, meg problémák, amik itt megjelennek, amire aztán volt tényleg mindenféle reakció a nemzetellenes jelzőtől kezdve. Könyv a másik oldalon meg volt olyan olvasat is, hogy kicsit puhán kezelem ezeket a dolgokat, és tehát, hogy így mind a két szélsőség megvolt, de úgy láttam, hogy ez a politikai problémafelvetés is azért ugye elég sok olvasót meg tudott szólítani.
Arra mit gondolsz, hogy mennyire tud mit kezdeni a kortárs magyar irodalom azzal az utóbbi 10 évvel, mondjuk így, mondjuk, hogyha csak az utóbbi 10 évről beszélünk, ami Magyarországon az utóbbi 10 évben zajlik, tehát hogy mennyire indult meg ennek irodalmi feldolgozása ennek a korszaknak?
Hát nekem ezzel azért vannak hiányi eseteim. Szóval én úgy látom, hogy a kortárs magyar prózában nagyon sok lehetőség van, meg nagyon erős, akár új hangok is vannak. Közben meg ez a fajta ilyen szinkronicitás, ez így nem lett nagyon erős. Tehát, hogy például az amerikai irodalmat, ezt mindig azért élveztem, hogy az amerikai regényt, mondjuk úgy, azért szerettem, vagy azért irigykedtem rá bizonyos értelemben, mert azt éreztem, hogy sokkal erőteljesebb a társadalmi jelen valóságának és az irodalmi teljesítménynek ilyen sokkal közelebb áll a kettő egymáshoz. Tehát, hogy Amerikában ez az úgynevezett társadalmi regény, ez egy ilyen nagyon erőteljes vonulatot jelent, és akkor, hogyha megnézed a, nem tudom, akár már Faulknertől kezdve, de hát a Philip Roth-tól, a Jonathan Franzenig és tovább, ezek mindig a kortárs világ, az mindig nagyon erőteljesen benne van. És mint hogyha a magyar prózában lett volna egy ilyen kétirányú fejlődés, vagy nem tudom, hogy nyilván ennek nagyon sok megbonyolult okai vannak, de hogy mondjuk egyrészt ez a múlttal való szembenézés, az a múlt feltárás, az egy ilyen fontosabb témává vált, mondjuk az elmúlt egy-két évtized magyar irodalmában, mint a kortárs helyzeteknek az irodalomba fordítása. És akkor, ha megnézed az elmúlt időszak nagy irodalmi művei, vagy a legfontosabbnak tartott irodalmi műveknek egy jelentős része az a világháború körül, a vészkorszakban, vagy a kommunizmus éveiben játszódik, de még a Kádár korszaknak is viszonylag kevés tehát a késői Kádár korszaknak viszonylag kevés a nagy irodalmi elbeszélés. Szóval sokkal erősebb lenne a 40-es, 50-es éveknek az irodalmi reprezentáció, mint akár a 80-as éveknek. Ez persze változik, és van egyfajta ilyen spét az irodalomban, amikor ez, tehát hogy így el kell tenni egy pár évtizednek, hogy ez úgy beérje magát. De mint hogyha ez foglalkoztatta volna főleg a magyar írókat az elmúlt évtizedekben, és olyan kevesebb könyv szól arról, hogy mi az, ami a kortárs társadalomban történik. Ez általában a nagy irodalmakban mindig erősebb szokott lenni. Most én az amerikait emlegettem, de ha megnézed a francia irodalomban is, nagyon sok a Welbecknek a nagy sikere, az nem az, hogy ő a múlt feltáró könyveket ír, hanem az, hogy a jelennek a problémáit, akár groteszk, vagy ilyen abszurd szemszögből, de hát ott mindig nagyon aktuális problémákról van szó. Néha ezek már ilyen a magyar irodalmi ízlésnek ilyen túl aktuálisnak is tűnnek, hogy nem, mint hogyha kicsit úgy elébe menne a dolgoknak, vagy nem tudom. Nálunk meg ez úgy nem annyira erős, és akkor én azt szerettem volna, hogyha az én könyvemben ez egy picit erőteljesebb. És ennek nyilván nagy kockázat van, mert nem a kor, amiben benne van az ember, nagyon sokszor ilyen csalókat tud lenni, hogy nem pont ugyanazoknak tulajdonítasz jelentőséget, ugyanazoknak a jelenségeknek, vagy figuráknak, vagy körülményeknek, mint amik majd egy kicsit később, egy kis, nem tudom, hogyha már így átszűrni az emlékezet, akkor jelentősnek fognak mutatkozni, de szerintem ez nem egy ilyen vállalhatatlan kockázat. Ugye a másik ilyen közhelye a magyar irodalmi diskurzusnak az volt, hogy a rendszerváltásnak a regénye, hogy hol van a rendszerváltás regénye. És ez továbbra is így van. Szóval, hogy ez még mintha most sem lenne megírva. És hát hol van a 2010-es éveknek a magyar regénye, ez meg a következő évtizednek lehet majd a kérdése. De szerintem én mintha érzékelnék egy ilyen változást, hogy a kortárs tematika az kezd felerősödni.
A magyar irodalom legutóbb nem éppen a könyvsikerekkel, hanem inkább politikai botrányokkal került a világ figyelmének a középpontjába. Demeter Szilárdnak, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójának az írása arról, hogy Európa Soros György gázkamrája az Európai Unió kézikönyvébe is bekerült, mint az antiszemitizmusnak egy mintapéldája. Milyen szembesülni magyar íróként, akár külföldön azzal, hogy az ehhez hasonló megnyilvánulások jellemzik a mai magyar kulturális életet, irodalmi életet?
Hát nem jó. Most ilyen kicsit, nem tudom, ironizálva mondhatnám, hogy nem is olyan nagy gond, hogy nem lehet irodalmi fesztiválokra járni mostanában, mert nem kell állandóan erről beszélni, vagy magyarázkodni. De hát azért nyilván ez egy ilyen nagy probléma. Tehát hogy nem erről kellene szólni a kortárs kultúrának, nem ilyen mederben kellene folynia ezeknek a dolgoknak, miközben úgy tűnik, hogy vannak jelentős teljesítmények, az irodalmi széna az úgy többé-kevésbé működik, vannak írók, akikre érdemes odafigyelni, vannak új hangok is, és szerencsére az idősebb generációból is vannak jó páran, akik nagyon komoly könyvekkel álltak elő az utóbbi időben, szóval hogy nagyon amúgy eléggé gazdag a kortárs magyar irodalom, és érdekes módon a felszínen ebből, és nem csak külföldön, hanem Magyarországon belül is, tehát hogy az irodalmi beszélgetéseknek is egy jelentős része az elmúlt években ezekről a témákról szólt, amik egyébként szerintem nem jelentős témák, mert hogy így nem erről szól az irodalom, hanem ennél sokkal érdekesebb témái vannak, tehát hogy maga az irodalom ennél sokkal érdekesebb, és hogy a közélet sem erről szól, és akkor az energiákat meg abba kell ülni, hogy az ember állandóan ezekkel a totál vállalhatatlan dolgokkal foglalkozom, mert közben meg szó nélkül sem lehet hagyni. Hogy én ezt egy ilyen nagyon kontraproduktív, meg ilyen energiagyilkos dolognak látom. És hát igazából az a másik probléma vele, hogy ez nem is egy ilyen valóságos dolog. Tehát hogy nekem mindig az az érzésem, hogy itt így mond valami totál vállalhatatlan dolgot a Demeter Szilárd, vagy akárki, mert ezek a figurák is ilyen behelyettesíthetőek általában. És akkor erről kezdünk el beszélni, miközben ezeknek a jelentősége nagyon sokszor pusztán provokáció, vagy ilyen politikai kísérlet, vagy szóval, hogy tehát nem az irodalomnak nem a lényegéhez tartozó dolog. Tehát, hogy itt például a Demeterrel kapcsolatban én, meg a Demeter antiszemita kijelentéseivel kapcsolatban én írtam több publicisztikát is végül, és én azt gondolom tényleg, hogy gyakorlatilag, hogyha nem reagálnánk rá, sem történne semmi, mert ezek annyira elrugaszkodott kijelentések, aminek így gyakorlatilag nincs is közel ahhoz az élethez, amit élünk, de az irodalmi élethez sem. Az a szerencsétlenségünk, hogy ez az ember, aki ezeket mondja, a Petőfi Irodalmi Múzeum vezetője, de a kijelentései mögött egyébként nincsen semmi. Tehát így ő még csak ezt komolyan se gondolja, ez egy sima politikai provokáció, egy ilyen a Fidesz narratívájának a túllihegése, beleoltva valami fajta ilyen jobboldali, gonzó, nem tudom én, újságírásnak nevezett valami csodába, tehát hogy így az egész ilyen nagyon sivár, és hogyha túl sok szót vesztegetünk rá, akkor szerintem nem jól reagálunk. De közben meg az a baj ezekre a helyzetek, hogy muszáj valamit mégiscsak reagálni. Ha elfogadjuk azt, hogy egy olyan kultúrában élünk, ahol a magyar irodalom múzeumának a vezetője, tehát kvázi a magyar irodalom emlékezetének az őrzője, vagy a letéteményese használja ezt a nyelvet, akkor azzal elfogadjuk, hogy ez a kultúra ez ezen a színvonalon mozog, vagy hogy ez egy ilyen elfogadható dolog, hogyha ezt mondjuk egy ilyen kulturális diskurzus standardjének vesszük.
Ugye volt egy tiltakozási hullám ezután, de Demeter Szilárd végül is a pozíciójában maradt. Erről mit gondolsz, hogy ez így rendben van-e, hogy nem kellett volna esetleg keményebben tiltakozniuk a magyar kulturális élet szereplőinek, vagy ez teljesen esélytelen lett volna őt elmozdítani valahogy?
Hát ez a közvélekedés mindig az, hogy így nem lehet hatni a rendszerre, mert az annyira bebetonozott, az annyira erős, kétharmad, nem tudom mi, micsoda, azt csinálnak, amit akarnak, de ez azért nem igaz. Ezt látjuk mindig, amikor mégiscsak valami fajta változást sikerül elérni, hogy lehet. Egyrészt lehet változást elérni, a másrészt meg nem is csak az a fontos, hogy elérjük azt, hogy nem tudom, ő lemondjon, vagy ilyesmi, hanem azt, hogy jelezzük, hogy ez így nincsen rendben, és hogy a saját szellemi immunitásunk az még működik annyira, hogy ezekkel a dolgokkal szemben határozottan föl tudunk lépni. Én amúgy nem voltam ezzel elégedett, szerintem simán meg lehetett volna buktatni a Demeter Szilárdot. Már máskor is, de most is. És ráadásul nem ez volt a legjelentősebb probléma vele. Tehát, hogy persze ez mindenkinek eléri az inger küszöbét, amikor ilyen neked mond, hogy Führer meg gázkamra, de hát egyébként azért sokkal több probléma volt itt, és sokkal mélyebb problémák korábban, és szerintem az irodalmi rendszer, vagy közélet fórumainak, és annak a közösségnek, vagy a maradványának, amit ilyen kortárs irodalomnak hívunk, annak jobban ki kellett volna állni ezekkel szemben, mert úgy pont a létét veszélyezteti. Én gondolok itt olyanokra, hogy mondjuk teljesen átláthatatlan módon osztanak szét pénzeket, nincsen szakmai kontroll, teljesen homályos. Amikor a Tévei ösztöndíj körüli vita volt, akkor is olyan, mint hogyha így elment volna az egész egy ilyen politikai irányba, miközben a fő probléma szerintem az kellett volna, hogy legyen, hogy itt nem volt világos, hogy kik milyen döntéseket hoznak meg, azt miért bírálhatja felül az igazgató, hogyan választanak ki, nem pályázat alapján, hanem ilyen bedobált nevek, mert az egész egy ilyen totál dilettáns és nagyon, mondom, nagyon rossz ízt, meg nagyon rossz üzenetet hordozó folyamat volt. De ugyanezt el lehetne mondani nagyon sok mindennel a KMTG alapításával kapcsolatban, hogy ez a Kárpát-medencei tehetséggondozó, ami szintén úgy jött létre, hogy nem volt egyáltalán szakmai diskurzus körülötte, akkora pénzeket utalt ki az állam, teljesen átláthatatlan módon, amilyen pénzek nem voltak az irodalomban, és látjuk ma már, mert eltelt azóta is 5 év, vagy nem tudom hány év, hogy ezek az elképesztően nagy pénzek nem voltak jól felhasználva, nagyon keveset profitált ebből az irodalom, nagyon, nagyon keveseknek jutott sok pénz, és ők is rosszul használták fel. Az irodalomban rosszul elköltött pénz, az nem profit, az nem az irodalom érdekét fogja szolgálni, hanem éppen azzal ellentétes. Lehet, hogy nincs is szükség ennyi pénzre, hanem arra van szükség, hogy jól legyenek elköltve azok a pénzek, amik bekerülnek, hogy legyen átlátható, legyen amennyire lehet szakmailag kontrollált ez a dolog, illetve, hogy hát a másik meg, hogy kerüljön minél távolabb az államtól ez az egész, és ez nem a mostani kormányra vonatkozik, hanem általában a kormányokra. És itt ehelyett az van, hogy folyamatosan inkább a kézi vezérlés felé, a felülről meghatározott struktúrák felé halad a magyar irodalom szerkezete, mármint legalábbis az ilyen szakmai tervezeti szerkezete, és ez nem tesz jót semminek.
Fölröppent egy olyan hír is, miszerint a NER betenni a lábát a magyar könyvkiadásba is, a Matthias Corvinus kollégium a Libri kiadóban szerzett tulajdonrészt. Ezt mennyire tartod reális veszélynek, hogy a magyar könyvkiadás függetlenségét is veszélyeztetné a rezsim?
Hát ez nagyon nagy veszély szerintem. Nem tudom, hogy mennyire reális. Az igazság, hogy hát akkor a pénzek vándorolnak itt így a rendszeren belül, hogy egyébként pénzük lenne rá. Most ez sok szakmabeli azt szokta mondani, hogy de ez nem egy annyira nagy piac, hogy megérje mondjuk leuralni. Tehát ez mégsem olyan, mint az építőipar, vagy nem tudom micsoda. Nincs akkora forgalom benne. De hát ez azért nem ilyen egyszerű, szóval így az kell, hogy valaki majd azt gondolja, hogy annak ellenére, hogy ez nem egy nagyon nagy vagy sok milliárdos piac, valami 50 milliárd forint a forgalom, vagy valami ilyesmi szokott lenni egy évben, hogy mégiscsak jó lenne belenyúlni, és erre mindig voltak felvetések, szóval már 2010-től, vagy még korábbtól kezdve, hogy legyen állami könyvterjesztő, legyenek, nem, legyen állami könyvesbolt hálózat, ahol ott az állam határozza meg, hogy mi van kitéve, meg minden, mert hogy a piac az ilyen, nem tudom, elvtelen, vagy akármicsoda, miközben hát, ha van valamilyen része a magyar irodalmi, vagy az irodalom körüli kultúrának, akkor mondjuk a könyvpiacban még mindig viszonylag jól működő függetlenség vagy szabadság, az talán ehhez sorolható. Én azt értem, hogy sokaknak, akik kisebb kiadók vezetői, vagy nem tudom micsoda, sokszor zavaró tud lenni az, hogy itt ilyen nagy vállalatok uralják le ezt a piacot, vagy mondjuk régen volt három, most talán kettő maradt, ugye a Libri meg a Lira, de hogy közben azt látjuk, hogy hát ezek kereskedők, nekik az a lényeg, az a céljuk, hogy eladják a könyveket, hogy el lehet adni egy könyvet, akkor ők ezt meg fogják próbálni eladni, teljesen mindegy attól, hogy ez honnan jön, meg milyen kiadót, meg minden, ez egy nem politikai probléma, itt strukturális szituációkról lehet beszélni, de ez nem egy politikai probléma. És ebből, hogyha valaki politikai problémát csinál, akkor az fogja tönkretenni a magyar könyvpiacot, meg a magyar könyvkiadást, és akkor így, hát erre vannak kísérletek. Ez a Libri bevásárlás volt talán a legfeltűnőbb az utóbbi években, mert az összes többi az valahol elhalt. Tehát, hogy itt a, nem tudom, Orbán János Dénestől a Demeter Szilárdig mindenkinek volt valami nagyon fura, vagy még a Szűcs Géznek voltak ilyen fura elképzelései, hogy hogyan kellene ezt a piacot így, nem tudom, én állami kontroll alá venni, aminek az ígvilágon semmi értelme nincsen, és hát nem is sikerült nekik. Most félő, hogy egy ilyen hátsó csatornán a nagyon durván megtámogatott Matthias Corvinus kollégium, tehát hogy ott azért oké, hogy bevásárolták magukat a Libribe, de most már lassan a fél országot felvásárolják, és ugyan egy oktatási intézményről van szó, de hát most már ilyen Pécstől Miskolcig óriási épületeket vásárolnak, meg balatoni hajókikötőt, meg mit tudom, micsodát, szóval hogy így ott valamilyen nagyobb terv van a háttérben. Nem világos, hogy ők mit akarnak ezzel kezdeni. Ez amit egyenlőre kivásároltak, ez a részvénycsomag, az arra nem elég, hogy befolyásolni tudják a könyvpiacot, vagy akár csak a Librit. Az ő potenciáljuk erre nem elég, hát az ő kiadói tevékenységük az mondjuk évi 4-5 könyvet jelentett eddig, és azok a szakmai könyvek voltak, amelyek nincsen nagy közönsége, tehát innen nézve valószínűtlen, hogy ők bele akarnának mondjuk a szép irodalomnak, vagy a szórakoztató irodalomnak a folyamataiba nyúlni, de az sem világos, hogy miért vették meg ezt a csomagot. Hogy nyilván fel lehetne borítani mindent. Mondom, a tőkéjük megvan ehhez. De valószínűleg senkinek nem az érdeke az, hogy itt a most működő műhelyek, könyvkiadók, kereskedelmi láncok megszűnjenek. Szóval, hogy így valószínűleg ez nem fog megtörténni, és hogyha megpróbálnak, akkor is ez egy nagyon időigényes folyamat lenne, amihez nagyon sok szakembert kéne, és szerintem nincs. Tehát, hogy azt is be kell látni, hogy a magyar könyvkiadásban nincsen annyira sok szakember, aki ezt az egészet úgy átlátná, és úgy bele tudna, vagy úgy hatással tudna rá lenni, hogy az egész struktúrát megváltoztassa. Ilyen szakemberből viszonylag kevés van. És ők nem fognak ebben részt venni valószínűleg.
Mesélj még egy kicsit arról, hogy milyen lehetőségei vannak ma egy olyan fiatal magyar írónak, aki egyúttal kormánykritikus is. Időnként szóba kerül például az, hogy a magyar közmédiában létezik egy bizonyos fekete lista arról, hogy kiket nem szólaltatnak meg, és te is leírtál nemrég a Facebookon egy ilyen érdekes történetet ezzel kapcsolatban.
Hát igen. Azt azért nem nagyon lehet nem észrevenni, hogy mondjuk 2010 előtt viszonylag sokat hívtak. Nem a tévében akkor sem, de mondjuk rádióban azért igen. Tehát, hogyha megjelent egy új könyvem, akkor azzal úgy foglalkoztak, és ez úgy 2010 után egy hirtelen megszűnt, és amikor felmerült ilyesmi, tehát mondjuk oda jött hozzám egy a Kossuth Rádiónak egy szerkesztője, és akkor azt mondta, hogy ő nagyon szívesen foglalkozna a könyvemmel, hogyha ilyen hajlandó vagyok a rádióban erről beszélni. Én mondtam, hogy ilyen hajlandó vagyok, hogyha ők foglalkoznak vele, azt mondta, hogy megfuttatja, és aztán azóta nem jelentkezett, úgyhogy aminek nagyon más olvasata nincsen, mint hogy ez nem fér bele. És ezt azért sokaktól lehet hallani. Én azt látom, hogy a tévésem Nádas Péterrel, meg Parti Nagyjal, meg nem tudom, Péter Figergelyel, vagy Dragománnal van tele, tehát hogy pedig van kulturális csatorna, meg vannak kulturális műsorok. De nekem most már eszembe sem jut, hogy lennének ezek a fórumok, nem is hiányzik különösebben, bár azt látom, hogy ahol a kulturális élet jól működik, ott azért ezek a rétegek összeadódnak. Tehát nem véletlen, hogy mit tudom én, Németországban, ha van egy sikeres könyv, akkor arról van szó itt is, meg ott is, meg tévében is, meg újságban is. Szóval így, mert egy kulturális élet az egy ilyen nagyon összetett hálózatból áll, ahol egymásból táplálkoznak a információ szempontjából ezek a különböző szegmensek. Nálunk meg az van, hogy átjárhatatlan ez a rendszer, tehát hogy mindenki ilyen kis buborékokban él, és akkor mi beszélünk ezekről az írókról, ők beszélnek azokról az írókról, ezeket az írókat beengedik a tévébe, azokat nem engedik be, ilyen párhuzamos valóságok jönnek létre, ami szerintem nem jó, tehát hogy attól függetlenül, én azt nem gondolom, hogy mindig szokott lenni ezt, hogy a magyar irodalom az egy, hogy akkor mindennek egyben kell lennie, de ez nem így működik. A magyar irodalom az nagyon sokféle. Az a lényeg, hogy legyen egy kritikus reflexiónk erre, legyen beszédmódunk arra, hogy a különböző rétegeiről tudjunk beszélni, és legyenek ennek fórumai. De nincs, most nyelv sincs rá, meg fórumok sincsenek. Tehát, hogy ilyen mindenki él a saját valóságában. Ez van. Szerintem ez például, ha megbukna a Fidesz is, nagyon lassan változna. Mert ez egy ilyen nagyon, egyrészt van egy nagyon rossz hagyomány ennek, másrészt ez a hagyomány meg nagyon erős, fel is erősödött azzal, hogy a politikailag is nagyon polarizált lett a társadalom, meg az író társadalom is. Hatalomnak, vagy a kultúrpolitika mostani irányítóinak nagyon jó ez a helyzet. Aki ezen kívül van, az eléggé tehetetlen ezzel szemben, és akkor marad a frusztráltság. Egy csomószor azt szokott lenni, hogy vagy én azt veszem észre, és ez egy ilyen nagyon tipikusan ilyen kelet-európai, meg ilyen magyar szituáció, hogy mindenki rosszul érzi magát. Mert aki benne van, az tudja, hogy azért van benne, mert most ők határozzák meg, hogy ki legyen benne. Ők azért érzik rosszul magukat, mert ez nem egy valódi verseny, amin keresztül bekerültek. Aki meg nincs benne, az meg azt gondolja, hogy oké, ő lehet, hogy el sem menne, de az tök szar, hogy meg sem hívják, és akkor ő meg azért frusztrált, és akkor a végén mindenkinek rossz lesz, vagy mindenki elégedetlen, és most ez van amúgy, tehát hogy ez nem egy ilyen, nem tudom, ez nem egy vicc, hanem így gyakorlatilag így működik az irodalmi élet Magyarországon, mindenki frusztrált. A könyvpiac például, vagy annak a működése az szerintem még egy ilyen jobb része ennek, mert van benne versenyhelyzet legalább. Az irodalom ebben nem hal bele, tehát hogy a teljesítmények szempontjából ez nem tesz tönkre mindent, viszont hát azt látni kell, hogy a hangulat szempontjából nagyon rossz.
Nem tudjuk túl pozitív végkicsengéssel zárni ezt a beszélgetést, attól tartok, de...
Azt szerintem pozitív végkicsengés, hogy nagyon, tehát hogy így van mit olvasni, vannak könyvek, szerintem nagyon sokszínű, én azt látom, hogy így a magyarulnak ezek az ilyen különböző ilyen lokális fórumai is nagyon, mint hogyha így meg is erősödtek volna az elmúlt években ilyen különböző módokon, nem mindenhol persze, de tudom én, a fiatal erdélyi költészet például tök érdekes, nagyon sok érdekes dolog jött, vagy a szlovákiai magyar prózából is, Csehi Zorinak az úti könyvébe olvastam bele, az is nagyon érdekes, meg nagyon sok minden. Tehát, hogy itt azért nem állnak le a dolgok, a magyar irodalomban is jelennek meg könyvek, most majd jön az új Krasznahorkai, az biztos sok embert érdekelni fog, meg lesznek viták, meg én éppen most olvasom a Bereményi Gézának ezt a önéletrajzi regényét, ami szintén egy ilyen tök érdekes könyv a tavalyi évből, és hát egy csomó fiatal prózaíró bukkant föl, női prózaírók hulláma, az kifejezetten izgalmas volt tavaly, szóval hogy van ez a sok probléma, amiről beszélünk, de közben meg van mit olvasni, történnek dolgok. Ez a struktúra nem funkcionál, és akkor valószínűleg ennek nem egy egyszerű politikai oka van, tehát hogy itt most senki ne higgye azt, hogyha jövőre kis szerencsével mondjuk kormányváltás lesz, akkor hirtelen minden elkezd jól működni, mert nem ez lesz. Ez egy nagyon hosszú folyamat, hogy ez ebben javulás álljon be. Csak mondjuk a szándékot nem kell elengedni, hogy ezt lehet jobban is csinálni.
Krusovszky Dénes költő, író, kritikus, műfordító volt a Pozsonyi Podcast vendége. Áttetsző viszonyok című verses kötete tavaly jelent meg a Magvető kiadó gondozásában. Dénes, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm.
A Pozsonyi Podcast 27. adását és Szalai Zoltánt hallottátok. Iratkozzatok fel a Spotify csatornánkra, kövessetek bennünket a Facebookon, olvassátok a Gyennyik.n, és persze továbbra is vigyázzatok magatokra és egymásra. Hamarosan újra jelentkezünk. Sziasztok!